Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán. Szép és különleges évfordulók vannak a mai napon. Hallottunk már 11. Ince pápa megválasztásának évfordulójáról. Egy vele kapcsolatos beszélgetés. Bartók Béla ezen a napon halt meg. És ezen a napon született hatodik pápa 1897-ben. Úgyhogy itt a telefonvonalban szeretettel köszöntöm Török Csaba teológust. Kedves atya, jó reggelt! Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Hát csapjunk a sűrűjébe a dolgoknak. Egy könyvet is fordítottál erről a szent pápáról. Mi ragadta meg ebben a figyelmedet, hogy miért jutottál arra a gondolatra, hogy ezt a könyvet magyarra is le kell fordítani?
Hát a kérdésre viszonylag egyszerű a válasz, mert a kiadó jutott be a gondolatra, és engem kért meg a fordításra. Alapvetően ugye a boldogálvatási eljárás végén, illetve a szentélvatási eljárás végén is az összegyűlt anyagokról a szentélvatási ügyek kongregációjának is dönteni kell egy plenáris ülésen, amihez a bíborosi testületnek, a kongregációban résztvevő bíborosoknak az egyik kijelölt bíboros készít egy összegzést, egy összefoglalást, és hát gyakorlatilag így született meg ez a könyv, hogy az a bíboros, aki készítette ezt az anyagot, végül összegezte egy életrajzzal, illetve a csodák leírásával hatodik Pálnak az alakját. Egyébként hatodik Pál személyesen közel állt hozzám korábban is, hiszen teológusként, és hát emberként is igen sokra tartom a munkásságát. Hát egyrészt a intellektuális értéke, nagysága, másrészt az emberi érzékenysége, kifinomultsága miatt.
Hát ő a gyerekkoromnak a pápája volt, emlékszem arra még alsó tagozatos kisgyerekként, amikor az újságárus ezzel árusította az esti hírlapot, vagy nem is tudom már melyik újságot, hogy hát meghalt hatodik pápa. De hát ebből a könyvből, amit lefordítottál, ami akkor ezek szerint az ő boldog avatásához szükséges dokumentáció részeként készült el, mi az, amiben még újat esetleg megtudtál róla, volt-e ilyen részlet, vagy hát egyáltalán akkor egy kicsit az ő alakját fel tudnád-e vázolni a hallgatóink előtt, mert nyilván az idősebb generáció, hát itt sokat hallotta őt emlegetni, még a Szentmisében is, ugye, hogy hatodik pápánkkal, de hát azért van most már olyan fiatalabb korosztály, akik számára, hát ő történelem, akik mondjuk második János Pál pápa alatt szocializálódtak, hogy így fogalmazzak.
Az életrajznak több érdekes eleme volt, ugye az egyik mindenképpen az, hogy a normál nagy életrajzok arról beszámolnak, hogy neki tulajdonképpen a papi élete szinte teljes egészében a vatikáni államtitkárságon zajlott. Számomra is új információ volt, hogy ő fiatalon, amikor fogalmazóként bekerül a gépezetbe, szabad így fogalmazni, az egyetemi pasztorációban vállal szerepet Róma városában, és ott az egyik legnagyobb hatású egyetemi lelkész lesz. Olyannyira, hogy egy egész udvar, egy holdudvar szerveződik köréje azokból a fiatalokból, értelmiségiekből, akik a hatása alá kerülnek pozitív értelemben. Közülük az egyik legközismertebb Aldo Moro, a későbbi miniszterelnök. És ilyen módon vannak kapcsolatai az intellektuális világhoz, ami természetesen a két világháború között sem volt vegytisztán katolikus. Tehát ez egy nagyon érdekes felülete az ő életének. Az is egy érdekes, hogy most mindenképpen meg lehet említeni, hogy 1938-ban Pacelli bíboros államtitkár kíséretében ő is Magyarországon van az eukarisztikus kongresszuson, tehát igazából 1938-ban két jövőbeli pápa tartózkodik itt a római küldöttségben a kongresszusunkon. És aztán természetesen, ami már történelmileg közismertebb tény, sokakat érdekelt, az az, hogy 17. Pius miért dönthet úgy, tehát a korábbi főnöke, a korábbi pacsevi bíboros államtitkár miért dönthet úgy, hogy 1953-ban Milánóba helyezi érseknek a Vatikánból ezt a fiatal tehetséges papot, illetve mi lehet az oka annak, hogy 12. Pius annak ellenére, hogy mindig milánói érsekek, bíborosok voltak, őt személy szerint nem nevezik bíborosa, csak 23. János alatt történik meg. Hát az életrajz írók egy jelentős része abból indul ki, hogy komoly feszültségek adottak 12. Pius és 6. Pál között. Van, aki azt mondja, hogy az egyetemi lelkészi szolgálatában a pápa szerint túl nyitott volt a nem keresztény csoportok felé, legyen ez baloldal, legyen ez liberális fiatalság. De hát igazából a kanonizációs eljárás, az életrajz feldolgozás arra világít rá, hogy van egy sokkal személyesebb szempont ennél, amit egyébként 12. Pius saját emlékezései megerősítenek, hogy ő úgy lett pápa, hogy nem lehetett soha korábban megyés püspök. És élete végéig bánta, mert úgy érezte, hogy valami nagyon fontos kimaradt az útjából, a személyes szolgálatából, és hogy ez lehetett az oka annak, hogy mivel ő Montiniben a potenciális pápa jelöltet, megadta neki azt a lehetőséget, amit ő Pacelli nem kapott meg, vagyis hogy megyés püspökként kipróbálhassa magát és helytállhasson, és valószínűleg a bíborosi kinevezés elmaradása is azzal magyarázható, hogy még időt akart neki adni. Ezt az utódára bízta, nem akarta ő ezt a kérdést úgymond gyorsított eljárásban lefutni.
Hát ez nagyon érdekes dolog. Én is így tudtam, hogy őt már akkor tulajdonképpen pápa jelöltként tartották számon, vagy hát látták benne azt a képességet, hogy ő akár az egyháznak a vezetője is lehet, hát amikor még bíboros sem volt. Úgyhogy a második vatikáni zsinat befejezésében, illetve annak a végül is gyakorlatba való átültetésében játszott ő ugye kult szerepet, vagy a pápassága erre az időszakra esik, ezt a munkásságát is, hát most már javarészt történelemnek gondolhatjuk, hogy ezt valahogy mi jellemezte ezt az időszakot, vagy mi volt a jelentősége annak, hogy ebben az időszakban éppen ő állt az egyháznak az élén?
Az úgy gondolom teljes magától értetődő, hogy az 1963-as konklávé primér módon nem csak arról szólt, hogy ki legyen a pápa, hanem hogy mi lesz a zsinatnak a sorsa. Tehát tulajdonképpen 23. János egy profétai vízióval megnyitotta, de hát csak egy ülésszak telt el, és az az egyetlen egy ülésszak hallatlanul viharos, elképesztő feszültségeket a felszínre hozó volt. Hogy 6. Pát megválasztják, abban túl a teológiai, intellektuális rátermettségem, hiszen az is szerepet játszhatott, hogy egy elképesztően értékes emberi karakterrel él. Tehát ő a párbeszédnek, a közvetítésnek az embere volt, és ez egyébként a saját életének keresztje is volt, mert feszültségi helyzetekben ő gyakran saját hátán vitte el a feszültségnek az összes létezhető terhét, csak azért, hogy a felek közelebb jussanak, és valamiféle út mutatkozzon előre. Egyébként nem véletlen, hogy az első enciklikájának, az Ecclesiam Suam-nak az egyik központi témája pontosan a párbeszéd, ahol a 69. pontban úgy fogalmaz, hogy az egyház szó, az egyház üzenet, az egyház párbeszéd. És erre nagyon is nagy szükség volt, hiszen az, hogy a zsinat elkezdett a párbeszéd útján egyre célirányosabban működni, már az is egy csodálatos dolog volt, másfelől pedig 1965-ben még nem volt teljesen egyértelmű az utolsó ülésszak megnyitásakor, hogy ezt a zsinatot be lehet fejezni. Egyrészt voltak lezáratlan dokumentumok, ezek közül a legsúlyosabb, a kinyilatkoztatásról, szentírásról, szent hagyományról szóló Dei Verbum dogmatikus konstitúció volt, ami a zsinat első hónapjában már viták keresztüzébe került, pontosabban ennek az elő-elő tervezete. És hatodik párnak egy nagyon eltökélt, nagyon determinált szándéka volt, hogy a zsinatot végigviszi. És a dokumentumoknak meg kell születni. Egyébként emiatt fölvállalt olyan lépéseket, amelyek egészen szokatlanok. Tehát például pápaként 1965. novemberében közvetlenül interveniált, közben járt, közbeavatkozott, hogy megszülethessen egy pontja a Dei Verbumnak, ahol a viták megfeneklettek, és ezt úgy tette, hogy egy félmondatos kiegészítést fűzött a szövegbe, hogy ez mindenki számára elfogadható legyen, úgy, hogy hat változatot készített elő, és a zsinatra bízta, hogy melyiket választja ki a hat közül. Tehát magyarán szólva, annak ellenére, hogy egy nagyon szelíd, visszafogott ember volt, határozott is volt. Tehát a szelídsége az nem arról szólt, hogy egy határozatlan ember, vagy nem ezért akaratos céltudatos, hanem épp ellenkezőleg, ő benne hatalmas akarat volt, amelyet tudott szelídségének, vagy az emberi barátságosságának, figyelmességének az útján gyakorolni.
Az, hogy valaki egy intellektuális magaslat, vagy hát egyházkormányzatban jelentő szerepet játszik, ugye még ebből nem következik feltétlenül, hogy az illető szent is legyen, most akár a kanonizált értelmében, akár pedig hát a spiritualitást tekintve. Egy ismerősem, amikor a pápának a szentélyavatása volt, éppen a szülővárosában, Bressában járt, és azt mondta, hogy hát ott minden a pápáról szólt. Tehát, hogy valahogy nyilván a bressaiak nagyon büszkék is rá, és hát tényleg mindenhol lehetett találkozni az ő emlékével. Most valahogy ehhez képest, mint hogyha itt Magyarországon, hogy kevesebbet tudnánk róla, de hát valamiképpen miért is lett ő szent, vagy így a lelki nagyság az hogyan derül ki a szentélyavatási dokumentumokból?
Azt kell mondani, hogy ez sok elemből tevődik össze, világos, hogy első helyen az Isten kapcsolatot kell megemlíteni. Neki egy nagyon erősen Krisztus központú lelkisége volt, egyébként az is emblematikus, hogy színeváltozás napján halt meg. Úgy tűnik a feljegyzésekből, hogy neki ez az ünnepleve nagyon sokat jelentett, és szeminárium kora óta, és valószínűleg benne ez egy lelki törekvés is volt, ahogy Szent István királyunk életében a Nagy Boldogasszony napján történő hazatérés nála a színeváltozás napján való. És ez a Krisztus központú lelkiség egy nagyon evangéliumi karaktert is kialakított benne. A milánói érseksége idejéről rengeteg olyan történet van, ami azt bizonyítja, hogy a szegényekkel, az elesettekkel, a rászorulókkal nem csak intézményesen vagy püspökként a szervezeteken keresztül, de személyesen is törődött. Tehát tényleg az utcán járó püspök volt egyébként, csak érdekességként jegyzem meg magyar vonatkozás, hogy 1956 őszén a forradalom és szabadságharc napjaiban Milánóban több felvonulás, tüntetés is szerveződött a magyar ügy és Mindszenty bíboros támogatására, és Montini akkor még csak érsek, részt vett ezeken. De például csak egy apró gesztus, hogy egy Caritas konferencián végül a szervezők körbeadják a kosarat, hogy ne csak hallgassák az emberek, ami a Caritas munkájáról elhangzik, de támogassák is, és Montininél nincsen pénztárca, hát ez gyakran előfordult vele, és akkor mit csinál? A püspöki gyűrűjét húzza le és dobja bele a kosárba. Egyébként ne felejtsük, hogy ő volt az a pápa, akit a tiarával még megkoronáztak, de a pápák hármas koronáját átadta az amerikai Caritas szervezetnek, akik árverésre bocsátották, és az árából a szegényeket támogatták. Ezen felül, ami talán egyházi vonatkozásban is történelmi kiemelkedő tett, és mégis azt kell mondani, hogy spirituális mélysége van, az a kiengesztelődés Athenagorasz pátriárkával Jeruzsálemben. Ez hatodik Pálnak egy alapvető igénye volt, hogy nem zárulhat le úgy a második vatikáni zsinat, hogy a keleti és a nyugati egyház közötti kölcsönös kiátkozás ügyét az Isten előtt kiengesztelődés ne váltsa föl. Természetesen az első lépést azt a Szentföldön akarta megtenni, hiszen mind Róma, mind Bizánc sajátos terület lett volna, de Jeruzsálemben az egyház születésének a helyén ez a félelem már nem állhatott fönn. Tehát Jeruzsálemben találkozik a konstantinápolyi pátriárkával, békecsókot váltanak, és a zsinat lezárása előtti napon formálisan is visszavonja mind a két egyháza kölcsönös kiköhösítést, és hát megindul az a kiengesztelődési út, amely a mai napig tart egyébként. Ő az első, aki találkozik az anglikán prímással, fölveti a kapcsolatot, személyesen találkozik protestáns egyház vezetőkkel is. Tehát például ez is az ő életművének a része. És talán egy záró gondolat, mert nagyon sokat lehetne mondani, de ő kezdi el pápaként apostoli utakon bejárni a világot. Ő az első, aki Latin-Amerikába, Afrikába, Ázsiába utazik. Tehát igazából ő az utazó pápa, hiszen megkezdi azt a sort, amit minden utóda folytat. És ebben az volt a lényeg, hogy ezt tudatosan leszögezte, hogy ezek lelkipásztori utak. Ezek nem diplomáciai vagy reprezentáció utak, lelkipásztori utak, mert a pápa ebben a korban, amiben élünk, így tudja gyakorolni a pásztori szolgálatát. És ezért volt az, hogy minden úton ellátogatott szemináriumba, szerzetesházba, kórházba, találkozott gyermekekkel, stb. Hogy egyértelmű legyen, hogy persze vannak politikai beszédek, meg hivatalos önforgások, de a lényeg nem ez, hanem egy pásztori karakter szolgálat gyakorlásában, amikor például Manilába érve merényletet is követnek ellen, egy reverendába öltözött, hát fogalmazunk így, hogy furcsa figura, késsel megsebesíti a nyakánál, de végül ő miután egy kicsit levegőt vesz nunciatúrán, kezelik a sebet, ami hál' Istennek nem vészes, nem nagyon súlyos, azonnal folytatja az utat. Mert hát ő sok ezer kilométert repült, hogy Manilába érjen, de az összes ember rávár, és nem teheti meg velük a saját gyengesége, vagy a saját rosszul léte, vagy a sebzettsége, fizikai sebzettsége miatt sem cserben hagyja őket.
Hát nyilván nem véletlen, hogy két utóda is végül is az ő nevét vette föl, ugye első János Pál, második János Pál pápa, úgyhogy hát az ő születése napján Török Csabával beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük a tartalmas fölelevenítését ennek a Szent Pápa alakjának. Köszönjük, hogy itt voltál szépen velünk, és hát akkor további jó vasárnapi szolgálatot. Isten
áldjon. Én is köszönöm, Csáhot. Sárnapot kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, jól ismerik Török Csaba teológust, sokszor szerepel itt a Mári Rádióban, és hát ezzel a beszélgetéssel viszont el is telt az időnk, úgyhogy szerettünk volna még egy kis játékot a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. August Ferdinand Möbius, német matematikus születésének az évfordulója is van a mai napon, 1868-ban, és hogyha fogunk egy egyszerű papírcsíkot, amit könnyedén papírhengerré tudnánk alakítani, akkor, hogyha összeragasztás előtt az egyik szélét elforgatjuk 180 fokkal, akkor egy ilyen furcsa megtekert szalag keletkezik, ha valaki például ma találkozik az unokáival, és ilyen gyerekjátékot akar neki készíteni, akkor készítsen egy ilyen szalagot, és utána a szélével párhuzamosan vágja ketté teljesen körbe, és meg fog lepődni, hogy mi történt közben.
Két csavar van benne.
Igen, de
egybe maradt.
Tehát egy ilyen kis varázsszerkezetnek tűnik a dolog, hogy nem sikerült ketté vágni. Hát ezzel a szalaggal további játékokat lehet persze játszani, mármint az eredetivel. Ha valaki a szélén végig húzza az ujját, akkor azt tapasztalja, hogy visszaér a kiinduló pontba, és hogyha nem a felénél, nem középen vágja ketté, hanem az egyharmadánál, akkor persze más érdekességet tapasztalhat, de minden esetre most a napindítónknak a végére érünk, még hamarosan visszajövünk a Mi Rádiónk híreivel, viszont az időnk letelt, úgyhogy elköszönnek a műsorvezetők.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán, Bartók Béla csodálatos mandarinjának a hangjaival búcsúzunk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.